Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Ma is tüntetésekről lesz szó, de nem Bukarestről, és nem Budapestről. Interjú alanyom Szerbiából, a Vajdaságból jelentkezik be. Már a téli Bukarest és romániai tüntetések során beszélgettünk arról, hogy ez az ellenállás, ami Romániában tapasztalható, ez nem feltétlenül csak az ország belső feszültsége, és hogy várható, hogy tovább terjed, vagy megjelenik ehhez hasonló ellenállás a Balkán több országában is. Most Szerbiában zajlanak tüntetések az elnökválasztás után. Arra kértem Szerb-Horváth Györgyöt, a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetének munkatársát, hogy foglalja össze a szerbiai eseményeket, és segítsen egy kicsit követni a folyamatokat, mit látunk ott.
Múlt vasárnap voltak az elnökválasztások, amelyen meggyőző fölénnyel, tehát abszolút többséggel Alekszandar Vučić, a jelenlegi kormányfő nyert, ami önmagában meglepő volt, hogy elindul ezen a választáson, hiszen abszolút stabil többségük van, tehát mondhatni kétharmados többségük van a parlamentben is, és tavaly rendkívüli választásokon erősítette meg a pozícióját, úgyhogy gyakorlatilag a parlamentben ellenzés sincs. Sokáig nem is lebegtette azt, hogy esetleg elindul a választásokon, mivel maga az elnök Nikolić is ugyanabból a pártból, tehát a szerb haladó pártból van, de köztük támadhatott egy feszültség, illetve az derült ki az előzetes felmérésekből, hogy Nikolić biztosan nem nyerni az első körben, de lehet, hogy a második körben sem. Vučićnak viszont van egyfajta óriási tekintélye, autoritár személyiség, hihetetlen média fölénye a sajtóban, és különféle praktikákkal magához tudja édesgetni az embereket, illetve a szavazókat, de itt a legmorbidabb dolgokra is gondolnunk kell. Hát ez a klasszikus szavazatvásárlás, krumplival, listázás, a már említett média fölény, tehát képzeljük el azt, hogy a kampány utolsó napján, tehát ez a múlt pénteken a napilapok többsége, a legolvasottabbak, az első oldalon egy ilyen külön borító formában az ő plakátját hozták le, illetve hirdetését, az egész országot teleplakátolták, még az autópályákat is, úgyhogy egy embert el is gázoltak. Ugye az én szülőfalum, ez egy magyar falu, itt is az egész főutca tele van plakátolva.
Kishegyesen.
Igen, Kishegyesen. Tehát úton, útfélén egy igen erőteljes nyomás gyakorolt. A másik dolog az, hogy az ellenzék itt is, akár csak Magyarországon szétforkácsolt, tönkrement, de amiről esetleg majd később beszélhetünk, megjelent egy új formáció, egy kalózpártszerűség. Nos, és az nem volt meglepő, hogy Vučić megnyeri a választásokat. A kérdés az, hogy ő miért pályázott erre a tisztségre, hiszen a köztársasági poszt, akár csak mondjuk Magyarországon, hát tulajdonképpen procedurális jellegű. Az előző elnök Nikolić az el is tűnt a vidéki pálinka főzőjének a levegőjében, és nem igen mutatkozott. Úgyis ugyanakkor kezében tartja az abszolút hatalmat, hogy így mondjam, tehát hogy inkább hasonlít az ország egy abszolút monarchiára, ahol a parlament mindent megszavaz, mindenütt ott vannak az emberei, gyakorlatilag ha az önkormányzatban szemetes akarsz lenni, vagy bármilyen posztot kívánsz magadnak, akkor be kell lépnie a pártnak. Rengeteg legenda kering arról, hogy hogyan zsarolták meg az embereket, akik a közszolgálatban dolgoznak, vagy közalkalmazottak, hogy ugye úgy szavazzanak a Vučićra, és hogy vigyenek magukkal még 30 embert, és ezt valahogy bizonyítsák is. Tehát ez egy abszolút... Ugyan a választásokról azt mondták a megfigyelők is, hogy ezek szuperek voltak, tehát demokratikusak. Önmagában felmerül a kérdés, hogy a többi jelölt miért vállalta ezeket a körülményeket, ezáltal legitimálva a választásokat, amelyek mindenki szerint ugye legálisak is voltak. Most derülnek ki nagyon érdekes dolgok, hogy például a választási listán 800 000 szavazóval több volt, mint ahány nagykorú személyt írtak össze 6 évvel ezelőtt a népszámláláson. Bizonyos zsákokat újra számoltak, az ellenzék ezt úgy felszorozta, és kiderült, hogy hát óriási csalás volt. A zsákokból előkerültek olyan szavazólapok, amelyeket mintha kivasaltak volna, tehát mint amikor kivesszük ugye az A4-es papírt a dobozkából, tehát hogy nem hajtották össze őket, noha természetesen, hogy minden szavazásnál szóval mennyire össze kell hajtani, és úgy lehet bedobni egyáltalán az urnába.
Tehát ők feltételezhet, hogy ez be se volt dobva az urnába.
Hát igen, nyilvánvaló. Tehát, hogy ez most így kiderült, de hát a választások eredményét nehéz megkérdőjelezni ilyen értelemben. Nagyon fontos faktor az, amiről mindenképpen beszélni kell, hogy ezt a nyugat, vagy az EU, nevezzük inkább az EU-nak mondjuk, hogy a nyugati partnereknek ezt az eredményt elfogadja, üdvözölték és gratuláltak Vučić fényes győzelmének, örülnek, hogy ő lesz az elnök, hiszen ő mindenben partner, és mindenféle EU diktátumot elfogad, az ország ugye elindult a csatlakozási szerződés folyamata, de eddig csak ezt fejezetet sikerült a 26-ból lezárni, és Isten tudja, hogy a többi 25-tel mi lesz. Itt elsősorban Koszovó a kérdés, a 26. utolsó fejezet, az egyéb, és ebben ugye Vučić sokkal inkább partner, mint Nikolić volt, aki múltkor már a fegyvereket is csörgette, hogy igenis még a katonasággal is meg fogják védeni Koszovót. Tehát a nyugatnak abszolút fontos, hogy a Nyugat-Balkán egyik legnagyobb ilyen katonai ereje vagy országa, ugye itt a Nyugat-Balkánra az főleg ugye volt Jugoszlávia országait értjük, illetve Albániát, Macedóniát is, Koszovó, stb. Tehát, hogy itt stabil legyen, és ez az úgynevezett stabilokrácia, ez nagyon megfelel a nyugatnak. Mi sem jellemzőbb, hogy az EU párti Vučić legjobb barátja az EU ellenes Orbán Viktor, de Angela Merkelt imádja, ugyanakkor pont március 24-én a NATO bombázások elindulásának évfordulójára meghívta az egykori német kormányfőt, Gerhard Schrödert, aki ugye szociáldemokrata volt, azt az embert, akit annak idején ő maga, mint tájékoztatási miniszter démonizált a Milosevic hatalma részeként, a bombázások elindításaként, és hát nem vagyok benne biztos, de ugye akkor még Jugoszláviának hívták, a szerbiai bíróságokon háború bűnök miatt például a Schröder ellen is azt hiszem, hogy pert indítottak. Ez aztán megszűnt. Szóval ez a nemzetközi környezet, Vučić mindenkinek jó, mindenkinek szép. Egyedül úgy tűnik, hogy az emberek egy rétegének nagyon elege van belőle Szerbiában. Azt tudni kell, hogy az egyetemista tüntetéseknek ugye Szerbiában, vagy az egykori Jugoszláviában megvan a hagyománya. Itt 68-ban is hatalmas tüntetések voltak, azokat Tito szerelte le, aztán mondjuk 97-98-ban ugye a híres ellenállás, az Otpor szervezett tüntetéseket, illetve már 96-ban is akkor az önkormányzati választásokat csalta el Milosevic, és a több hónapig húzódó tüntetéseknek, ami szintén még olyan össznépi tüntetéseké változott, és nagyon sok városban, tehát nem sok Belgrádban vagy Újvidéken tüntettek. Ennek meg is lett az eredménye, mert Milosevic akkor elismerte, és akkor lett Zorán Gyindzsi Belgrád polgármestere, a későbbi kormányfő, aki megbuktatta Miloseviczet, és később meggyilkolták. Szóval ennek van egy ilyen hagyománya, a régióval ellentétben olykor akár sztrájkok is vannak, most is zajlik egy sztrájk, mivel privatizálták a gyárat, vagy eladták, és a munkások valószínűleg az utcára kerülnek. Az ország helyzete az katasztrofális, tehát lehet, hogy vannak olyan adatok, amik akár már jól is mutatnak, de Szerbia körülbelül az ötödik legszegényebb ország Európában, tehát ilyen országok után, mint Koszovó, Bosznia-Hercegovina, Albánia és Macedónia, tehát ezek a szomszédos országok. A 2000-es években elindult fejlődés, hát a fejlődés volt, ugye ezek mind EU pénzek, meg külföldi segélyek, befektetések függvénye volt, ez 2008 után teljesen megakadt itt is, és azóta se látszik a kiút. És ami még egy nagyon fontos momentum, hogy a 60-as évektől hagyományosan már rengetegen mentek ki nyugatra dolgozni, ez a folyamat felgyorsult az utóbbi években, különösen azóta, mióta 2011 óta a magyarok is például megkaphatják a kettős állampolgárságot, illetve a magyar állampolgárságot. Erről abszolút felméréseink vannak, az ifjúságkutatásból, hogy 2014-től például a fiataloknak, tehát 15-29 éveseknek azt mondták még, hogy 15%-uknak tanul dolgozik kint valahol, vagy külföldön, tehát 15%, ma ez az arány 35%, tehát itt van egy robbanásszerű migráció is, illetve egy folyamatos elvándorlás. Ezt az egyetemisták abszolút érzékelik. Az ugyanakkor kérdés, hogy miért másnap, tehát a tüntetések másnapján kezdődtek ezek a tüntetések, amelyek végül is nem is az elnökválasztás eredményei miatt törtek ki. Tehát az a követelés, hogy semmisítsék meg mondjuk rá a választások eredményét, bár ilyen is akad, nagyon sokféle követelés akad, erről is lehet még beszélni, hanem egyfajta általános elégedetlenség, az pedig többé-kevésbé elég gyakori, hogy egyetemi polgárok kezdik el ezt, hát nem is szervezni, de spontánul gyülekezni és tiltakozni.
Itt, amikor elkezdődtek Bukarestben a tüntetések, konkrét követelés az a büntető törvénykönyv módosítása ellen irányult, és hát a korrupciós eljárások szigorítását, vagy azoknak a megtartását kérte a tömeg, de azért érezhető volt egy olyan félelem és egy olyan motiváló erő, hogy a túlhatalmat nyert kormánypárt mozgásterét próbálták valamilyen módon szűkíteni, kontrollálni. Nagyon féltek attól, hogy kialakul itt egy olyan típusú autoriter rendszer, mint Magyarországon. Ezt sokszor, sokféleképpen emlegették. És azt látni így most a Balkán országain is végignézve, hogy különböző tartalom, politikai tartalommal és üzenettel mégiscsak egy ilyen autoriter építkezés folyik, és ez szülhet feszültséget. Valami ilyesmi mozog-e Szerbiában?
Hát ezt az autoriter rendszert kiépíteni nem kell, mert ez létezik, tehát akár csak Magyarországon. Tehát, hogy a két ország közé lassan, vagy nem is lassan, egyenlőség jelet tehát lehet tenni. A tüntetők egyik fontos követelése az, hogy mondjon az állami tévének a vezérigazgatója, illetve a Vajdasági TV, közszolgálati tévés rádió vezérigazgatója. Hát megnéztem a belgrádi állami tévének a híradóját tegnap előtt. Az első hír az volt, hogy a választási irodat és maga Vučić cáfolja azt, hogy bármiféle csalás történt volna a választásokon ellenzéki megszólaló nélkül. A második híradó, a második hír az volt, hogy Vučić elmondja, hogy ezek a tüntetések lényegtelenek. Ő pontosan tudja, hogy 8600-an voltak Belgrádban, nem többen, itt se kevesebb, se több, pont 8600. A harmadik pedig az volt, hogy Vučić fogadta a koszovói kisdiákokat. Tehát itt ennek van egy ilyen sajtószabadság része, ami egy világos követelés. A követelések egy része tehát a rendkívül parlamenti választásokat követelni, és utána jön egy valamiféle katyvasz, ami a szociális elégedetlenségről szól inkább, semmint valamiféle konkrét politikai célokról. Ugye itt szintén fölmerül az állami sajtó, meg nem tudom, a hatalom részéről, hogy kiszervezi ezeket a tüntetéseket, hiszen ezek az ország, nem tudom, több tíznél is több városában folynak, tehát Belgrád, Újvidék, Szabadka kezdte, de hát volt már Zentán is tüntetés, tehát kisebb városkákban is, és a szombati tüntetésen például a tüntetésekhez csatlakozott a katonaság és a rendőrség szakszervezete, ami egy új folyamány, amiben az az érdekes, hogy nekik szociális követeléseik vannak elsősorban, illetve az, hogy tényleg legyen professzionális az erőszak szervezet, és ne párt alapon küldjenek embereket. Ugye általában az a probléma, hogy mindenhova párt alapon kerülhetnek az emberek a közszférába, vagy közalkalmazottnak. Amit érzek némi ellentmondást, illetve azt is követelik, hogy akkor korábban csökkentett nyugdíjakat, illetve a fizetéseket az állami szférában emeljék vissza a korábbi szintre. Tehát, hogy miközben azt követelik, hogy az állam, a hatalom legyen kisebb, mégis arra várnak, hogy az állam oldjon meg mindenféle ilyen szociális problémát, ami óhatatlanul, nem tudom én, adóemeléssel jár. De ezek az ellentmondások természetesen, nem tudom, egyfajta ilyen az efféle induló, spontán, nem szervezett mozgalmaknak a gyermekbetegségei, tehát hogy nem mondtam, hogy itt is felmerült, hogy ez mindezt a Soros szervezi, mert ki más, mint a nemzetközi fő gonosz, de itt egyelőre biztos, hogy spontán valamiről van szó, ami mögé, hál' Istennek, még nem állt be semmiféle politikai párt. A kérdés az, hogy ugye kik tüntetnek, én is tegnap voltam Újvidéken, hát amennyire belenéztem, és egy nagyon heterogén társaságot látunk, hát főleg fiatalokat, akár gimnazistákat, egyetemistákat, hogy úgy mondjam, relatíve jól öltözött városi fiatalokat, akiknek ez egyfajta 8. napjaim már egyfajta ilyen buli is, vagy farsang, vagy esti szórakozás, ez is rendben van. Az érzékelhető, hogy azért áll össze több ilyen rétegből most ez a tüntetés sorozat, mert kialakult Szerbiában is egy olyan réteg, a bizonytalanoknak egy nagyon nagy tömege, ugye ezt prekariátusnak hívjuk mostanában a szociológiában, ami egyébként nem balkáni vagy kelet-európai találmány, hanem azt mondjuk brit, akik iskolai végzettségtől függetlenül tengődnek, nem is számíthatnak állami munkára, pont azért, mert például nem pártpolitizálnak. Tehát abszolút bizonytalan a sorsuk, alkalmi munka, munkanélküliség, szociális segély, és teljesen kilátástalannak látják az életüket, viszont egyelőre nem akarják elhagyni az országot. Hogy ez a kérdés számomra azért mégis csak az, hogy ez a bizonytalanoknak ez a inkább magasan kvalifikált városi rétege, amely tüntet, ezek a követelések, vagy ez az elégedetlenség mikor jelenik meg a falvakban például, és néztem adatokat a vajdasági magyar községekből, ugye ezek járások, mert ugye a legerősebb magyar párt, a Vajdasági Magyar Szövetség is koalícióban van Alexander Vucic pártjával, és magát Vucicot támogatta, és nagyon jól érzi, tehát találtam olyan magyar falvakat, ahol biztos van a VMS-nek egy erős embere, ezek pici falvak, ahol bizony a Vucicra szavaztak többen, miközben például Zenta városában, tehát ami egy nagyobb és szabadabb, hogy így mondjuk, vagy plurálisabb, ott az embereknek a többsége az ellenzék egyik jelöltjére, Jankovicsra szavazott, volt ombudsmanra, aki egy ilyen polgári független opciót képvisel, de egyelőre Szerbiában nem látszódik egy olyan politikai erő, ami önmagában, vagy akár valamiféle koalícióban képes lenne leváltani ezt a Vucicot. Ami egy új fejlemény az az, hogy megjelent egy Beli Preletácsevics nevű becenevű politikus, aki 10%-ot szerz, közel 10%-ot szerzett a választásokon, tehát a harmadik lett, és hát ő egy tipikus kalózpárt, tehát a neve is azt jelenti, hogy átrepülő fehér, hogyha lefordítjuk, ez a prelet átcsevics, tehát az átrepülő, ez arra vonatkozik, hogy az utóbbi x évben Szerbiában ez egy bevett fogalommá vált, és azokra vonatkozik, akik mindig ahhoz a párthoz csatlakoznak, amely hatalomra kerül, vagy látják, hogy hatalomra fog kerülni. De ők már tavaly is elindultak a választásokon, tehát a Mladenovac nevű kisvárosban, ugye ezt itt községnek hívják, ahol 20%-ot szereztek, és be is jutottak az önkormányzatba, a második legerősebb erőként, és hát kalózpárt ide vagy oda, azért sikeresen meg tudják akadályozni, hogy ne pártlapon nevezzék ki a bizonyos közszolgálati funkciókra az embereket. Ilyenkor nagyon fontos ugye a humor, tehát ők azért abszolút egy ilyen ironikus hozzáállása vannak jelen a szintéren, vagy jelentek meg, ami sokaknak szimpatikus, az elemzők persze húzzák a szájukat, mert hogy ugye elvonja az igazi, úgymond az igazi ellenzéki jelöltektől a szavazatokat, de azt gondolom, hogy ez egy jó kezdet, vagy egy jó próbálkozás ennek az autoriter politikának a lebontására, illetve annak a megmutatására, hogy miről is van szó, mert hát az emberek, akik mindig egy nagy vezérre várnak, sokszor nem látják, hogy az egész mögött mi van, és a humor szerintem ennek egy jó eszköze. Ezt mondjuk szerintem az itteni tüntetéseken mindig is látszódott, tehát korábban is, fajta cinizmus, szarkazmus, irónia, vagy sima humor, és hát örömmel látom, hogy ez a CEU kapcsán, illetve a Magyarországon a most kibontakozó tüntetés sorozat kapcsán is megjelent a humor. Én még múlt kedden voltam a CEU-s tüntetésen, hát hogy mondjam, ilyen unalmas tüntetésen még nem voltam. Most úgy tűnik, hogy ott is változik, és gondolom, hogy az efféle módszerek ellen, vagy hatalom ellen tényleg egyfajta bohóc módjára kell küzdeni és kimondani az igazságot valamiféle módon, és nevetségessé tenni őket.
Szerb Horváth György, most mint szociológust kérdezlek, meg úgy egy olyan embert, aki nagyon pontosan ismeri ennek a térségnek a társadalom történetét. Miért van az, hogy különböző pályán mozgó országok, ugye volt a bezzeg Románia, ahol pozitív vagy pozitívnak látszó folyamatok indultak el, mint a korrupció ellenes harc, Magyarország, ami a maga szabadságharcát, vagy a szabadságharcának nevezett befelé fordulását vívja évek óta. Szerbia, amelyik még mindig nem képes teljesíteni az uniós csatlakozás feltételeit, ilyen hasonló pályákon mozog, és megjelennek ugyanazok a szereplők, a túlhatalmat nyerő párt, az önmagát megszervezni képtelen ellenzék, a bedarált média, a viccpárt, hogy miért ugyanúgy mozog ez a térség, miközben teljesen más helyzetben vannak ezek az országok.
Fogalmam sincs. Nem tudom, ez valamiféle mentalitás történt, beli választ kellene adni, nem tudom, nemzetkarakterológiait, amiben én nem tudnék belemenni.
Isten őriz!
Tehát, hogy csak ilyen hülye válaszokkal lehetne kocsmai asztalnál beszélgetni. Nem, most hirtelen csak az jut eszembe, hogy mennyire abszurd az, hogy ugye Milosevic úgy került hatalomra, hogy azt mondta a Koszovó poént a Trigómezőn, hogyha dolgozni nem is tudunk, háborúzni igen. Most ez a Vučić, ez most mint egy egykori, nem tudom, szovjet politikus folyamatosan a munkáról beszél, hogy a munka, 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 és ő azt mondta, hogy nem ér rá a tüntetőkkel foglalkozni, meg ezt kommentálni, mert ő napi 12 órát dolgozik, és ő dolgozik, és ez az egyetlen megoldás, hogy dolgozzunk. Amit ilyen értemben, ha azt mondom, nézzük, persze, hogy igaz, dolgozzunk, mert hát dolgozunk napi 8-at, meg 10-et, vagy nem tudom, meg ez a munka, ez hogy fogom is mondja, munka és szerelem, ez az élet. Ez így oké, csak hát, de mit dolgoznak az emberek, hogyha a munkanélküliség csak azért nem nagy papíron, mert hát mindenki elmegy nyugatra dolgozni. Tehát, hogy most a munkafogalmát szedték elő, ami a Balkánon, hát tudjuk, hogy egy kicsit ilyen, sőt, ő Max Weberre hivatkozik, a német protestáns etikára, tehát, hogy neki a Max Weber a kedvenc szerzője. A könyv címét elolvasta, szóval egy protestáns etikát hirdet, hogy a munka, amit így átvettek a párttársa is, tehát azt tudni kell, hogy a elnökválasztás előtt a szerb köztársasági parlament elnöke, vagy elnök asszonya, nem tudom, hogy illik mondani, Maja Gojković, szintén megjárt több pártot körbe-körbe, beszüntette a parlament munkáját, arra hivatkozva, hogy az ellenzék ott ezt csak a kampányra használná ki, ami tényleg így lett volna, csak hogy az ellenzék máshol nem is tudott nagyon megszólalni, mint a parlamentbe. És a Maja Gojković, a választások után szintén a munkára hivatkozott, és szó szerint azt mondta, hogy ő egész nap ott van Belgrádban, mert egyébként azt mondja, hogy újvidéki, ő ott van, egész nap dolgozik, és várja, hogy megjelenjenek a képviselők, és azt mondják, hogy dolgozni akarnak, és ha ezt elmondják, akkor dolgozni fognak, mármint ő is. Tehát, hogy ez a Raditi nevű szó, ami a szerben ugye azért érdekes, mert a rád jelenti a munkát, a rád pedig a háborút, ez egy ilyen mantrává vált. Most ezt én nem tudom, hogy kellene értelmezni a térségnek a társadalom történetében, mert ha esetleg nagyon vissza akarunk menni, akkor talán vissza kell menni oda, hogy a térségben ugye akár Románia történetét azért nem ismerem annyira, de hát ugye a jobbágyság az nagyon sokáig megmaradt, hát, vagy a felszabadulás. Tehát hogy ez a térség társadalom történetek a szabadsága nem tud mit kezdeni, tehát soha nem volt demokratikus állam tulajdonképpen. Szerbiára ez mindenképpen igaz, bár azt mondják, hogy a 19. században azért igen, illetve hogy itt nemesség se volt, meg arisztokrácia, nagyon messze vissza lehet menni, hogy mik annak az okai, hogy az emberek mindig végül is megszavaznak, vagy ragaszkodnak egy hatalomhoz egy ideig, aztán pedig jön egy királygyilkosság. Most én nem tudom összeszámolni, hogy hány szerb királyt öltek meg, és hogy egymást, vagy esetleg külső erő, vagy stb. Vagy ugye legutóbb az Orangyényi is ezt a kormányfőt ölték meg.
Ez a munkára való hivatkozás számomra azért hátborzongató, mert a kezdve attól, hogy a munka szabaddá tesz, addig, hogy a munka alapú társadalom és az önmagát építő szocialista társadalom és iparosítás, tehát sok mindent megmozgít az emberekbe. Kívülről nézve gondolom ezzel játszanak is, ezekkel a történelmi emlékekkel, meg reflexekkel ezek a politikusok. Remélem, hogy lesz ennek alapos kutatása, meg elemzése, és erről még fogunk tudni beszélgetni. Azt mondd meg nekem, hogy mi a remény, mit érhetnek el ezek a tüntetések? A CEUS tüntetések kapcsán mondta valaki, hogy hát és a románok is kimentek, és hetekig kint voltak, több tízezrek világítottak, a mobiltelefonok megjelentek, az ellenálló hashtagek a Facebookon, és mire jutottak?
Nem tudom, ugye a szociológus azt ne jósoljon. Tegnap is ezt kérdezték az Újvidéki Televízióban, nem tudom, az is egyfajta, hát nem abszurd, meg valahol érthető, de hogy eddig egy lemondás történt. Bojan Pajtics, a vajdasági kormány, egykori kormányfője, aki most Belgrádban ellenzéki képviselő, ő tiltakozásképp lemondott, és mondta, hogy visszamegy teljes egészében a jogi egyetemi tanári karrierjét, tudományos karrierjét folytatja. Ennek a lemondásnak én értem, hogy semmilyen értelme van. Itt ugye mondom, hogy sokféle lemondást követelnek a tüntetők, tehát a magának a választókat szervező bizottságnak a lemondását, ott is történt ugyanegy lemondás, a média lemondását, ott lehet, hogy Vucic, illetve valaki beáldozza magát és lemond, akkor egy kicsit megnyugodnak a kedélyek, és hazamennek. A Vucic nincs miért lemondjon, hiszen az 55% mögötte van. Ha kiírnának egy új választást, szerintem még mindig tarolnának, ugye az ellenzék fragmentálsága után miatt. Őszintén szóval én ennek nem látom a végét, mert az elejét meg nem értem. Azzal együtt, hogy most az én személyes szimpátiám az úgy általában mindig a tüntetőké, de mondom, hogy egy abszolút heterogén csoport tüntet, tehát például Újvidéken a olyan szélső baloldalinak nevezett, ugye ezek a most a volt jugoszláv országokban nagyon népszerű, most hát nem címkézem őket, de ilyen anarchista, szélső balos valamik, akik egyenesen antikapitalisták. Most itt a követeléseknél tényleg az, hogy kapitalizmust akarunk, vagy egy szociális, tehát munkát akarunk, ugye? Mert a követelésekben ez is benne van, hogy munkahelyeket, és ne pártalapú akármik legyenek, vagy pedig egy szociális államot, ami minden állampolgárnak a feneke alá teszi a nagy nyugdíjat és a nagy valamit, vagy milyen rendszert szeretnének. Ezért nem világos, hogy mi is lenne a tüntetések eredménye, amivel a tüntetők maguk elég megelégednének. Itt mondom, még egyelőre az a probléma, hogy ami egyébként nem baj, hogy kvázi szervezetlen, tehát nem összehangolt. Most ma reggel olvastam interjúkat egy-egy helyi szervezőkkel, akik most így a második héten kezdenek egymással kapcsolatba lépni, hogy mégis akkor most mit akarunk. Tehát amíg nem tudjuk mi sem, így kívülről, hogy ők mit akarnak, akkor nem, azt sem tudjuk megmondani, hogy mi lenne az a pont, amikor azt mondják, hogy elég vagy sem. Az biztos, hogy a szerbiai tüntetők, tehát 96-97, az egy nagyon hideg, esős, stb. Télen történt, és 3 hónapig kitartottak minden este, vagy késő délutántól. Most pedig, hát például tegnap is ragyogó napsütés volt, ami ilyen értelemben a tüntetők malmára hajtja a vizet, mert egyszerűen ez egy kellemes buli, fiatalok kimennek, hát szépek fiatalok, vesznek egy sört, stb. Tehát, hogy van itt potenciál, de azt, hogy nem tudok mit mondani, hogy ez hova fut ki, mert
van-e arra utaló jel, vagy esély, hogy szülessen egy új politikai erő, vagy megújuljon az ellenzék, valamilyen módon összekapja magát?
Hát, mint mondtam, ez a mindenki azt mondja, hogy ez volt ombudsman, aki tehát direkt lemondott az ombudsmani hivataláról, ráadásul a parlament azt trükköt akart alkalmazni, hogy beszüntetve a munkát nem mentik fel, és amennyiben ő még ombudsman, akkor nem is indulhat az elnökválasztásokon, de aztán mégis sikerült a Cenkovics. Több mint 13%-ot kapott, ami kezdetnek egy nagyon jó eredmény, és ő nem pártpolitikusként indult, ugye, és főleg hát a városokban ismét, és illetve Belgrádban, illetve Vajdaságban, tehát a fejlettebb részeken elég jó eredményt ért, tehát volt ahol 20%-ot, stb. A kérdés az, hogy ő most mit tervez, tehát alakít egy pártot, vagy magához tud vonzani politikai erőket, esetleg aztán majd koalícióra lépni, és hogy mit tud elérni szűkebb Szerbiában, tehát hogy így mondjam, a Szávától és a Dunától délre, a hagyományos vidéki Szerbiában, mert mindig végül is az dönti el valahogy, ott van leginkább igény egyfajta populizmusra, meg vezérelvűségre, tehát a nagyvárosok, meg a Vajdaság bizonyos részein általában egyfajta ilyen liberálisabb polgári, most azt mondom, ez ismét ilyen címke, tehát jelöltre hajlamosak az emberek szavazni, bár például itt is megdöntötték az autonomista kormányzatot, és szintén a Vučić pártja van hatalmon szinte minden szinten. Hogyha Jankovicsnak neki sikerül magát pártpolitikusként aktivizálni és egy csapatot összegyűjteni, akkor ő lehet egy jó kiinduló pont. A többi korábban is uralmon lévő, tehát például a demokraták, és hagyni soroljam, hát ők lejáratták magukat, és ezt tudom, hogy még ilyen, hogy mondjam, ilyen fölvilágosult barátaim is azt mondták annak idején, amikor a demokrata párt, ugye ez a Gyindics-féle párt volt, amely ketté is szakadt, hogy hát ezek is annyit lopnak, hogy most már jöjjenek ezek a haladók, ugye az egykori sesejféle radikálisok, mert hát most már mindegy. Az kérdés, hogy Janko is, vagy ez az új esetleges opció, ez mikor éri, hogyan tudja ezt kiaknázni, akár a tüntetéseket, de egyelőre szerencsére ilyen pártpolitikusok még nem akaszkodtak rá erre a kialakuló mozgalomra talán.
Na hát követjük az esemény, sikerül-e Szerbiába az, ami hát kérdéses eredményekre jutott.
Hát egyébként az érdekes, hogy a Tatrománia kapcsán, hogy a munka mellett, hogy a korrupció a másik mantrázás, tehát hogy a korrupciót ki kell írtani. Hát ilyen olyan fölmérések szerint ugye Szerbia a legnagyobb problémája a korrupció, tehát hogy a korrupciónak sok formája van, tehát nem csak a pénzre kell gondolni lefizetésre, hanem a zsarolás bizonyos formáira, hogy a korrupció az ország legnagyobb problémája. Ezt az EU is folyamatosan jelzi, de hát itt még ilyen konkrétan korrupció ellenes ügynökség sincs, illetve hogyha valami alakul valami ilyen valami, akkor általában egy-kettő kiderül, hogy a vezetője maga a legkorruptabb.
Ilyen természetű ügyek itt is voltak, folyamatosan akasztják a hóhért is. Na de hát a nagy kérdés az, hogy érti-e itt társadalom azt, hogy mi a saját problémája, és ha érti, meg tudja elnevezni. Hát erre látunk különböző példákat. Én azt javaslom, Szerb Horváth György, hogy legyél még a vendégünk, hogyha alakul ez a folyamat, akkor tudjuk követni. Nem, nagyon tanulságos.
Valami történni fog, lehet, hogy semmi. Sajnos, nem tudom.
Valami történjen, és az legyen jó. Szerb Horváth György, a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kisebbségkutató Intézetének a munkatársa. Ő segített megérteni a napokban zajló szerbiai tüntetéseket, most csirázó ellenállási mozgalmat. Várjuk még vissza ide a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszaira. Köszönöm szépen!
Én is köszönöm szépen!